Kedves jelenlévő és az igényítetés felvételről hallgató gyülekezet, a Vészkereszt utáni negyedik vasárnapon egy vizes történetről legyen szó. Közöttünk ma Máté evangéliumának a 8. részéből olvassunk, illetve hallgassunk meg igét. Máté evangélium a 8. részének a 23-tól 27. versig terjedő részét felállt. És mikor hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. Imé nagy háborgás lett a tengeren, annyira, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. És az ő tanítványai hozzámentvén felköltötték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Mondta neki, itt féltek, ó kicsi hitűek. Ekkor fölkelvén megdorgálta a szeleket és a tenger, és lett nagy csendesség. Az emberek pedig csodálkoztak, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki. Pedig olvasjuk a Szent Igét, tessék. Az a három dolog, amiről ennek az igének a kapcsán szólni szeretnék, a következő. Az első dolog a követésről és a követésnek a kockázatáról szóljon, mert majd meglátjuk, hogy nem feltétlenül jelent nyugalmas és probléma nélküli helyzetet az, hogyha a mestert követjük. A másik dolog, hogy itt is jelent, ami számunkra az, hogy Jézus aludt a viharban. És a harmadik dolog, hogy kicsoda ez, akinek mind a szelek, mind a tenger engednek. Erről a három dologról gondolkodjunk ennek a jól ismert igének a kapcsán, ami mind három együttlátó evangélium, szinoptikus evangélium feljegyzései között ott van, Márk és Lukács evangéliumában is, kis eltéréssel megtaláljuk ezt. Nem mindenki emlékszik pontosan arra, hogy hogy is indultak el erre az útra, és talán Mátének van igaza, most legalábbis én szeretném efelé terelni a figyelmünket, hogy Jézus akarta, hogy szálljanak hajóra. És bármilyen nehéz ezt hallanunk, sőt, a magvető példázata is arrafelé viszi a gondolatainkat, hogy vannak olyanok Isten népe között is, akik amikor valami nehézség támad, azonnal megbotránkoznak. És valahogy úgy állnak a dolgokhoz, hogy ez nem volt benne abban, amit nekem ígértek. Mintha Jézus elhallgatta volna, hogy az ő tanítványai ugyanolyan támadások fogják érni, mint amilyennek őt érték. Pedig világosan beszélt erről, de a tanítványok sem akarták ezt magukévá tenni. Amikor haláláról beszél Péter, nagyon komolyan elkezdi dolgálni, és azt mondja, Isten őr. Ez nem történhet meg veled, a válasz pedig, tudjuk, Sátán távozt tőle. Csak az emberi dolgokra gondolsz, és az nem jut eszedbe, hogy lehet kockázatot is vállalni, sőt, ebben az életben, a fontos ügyekben a kockázatvállalás fontos. Tegnap este hazafele jövett, Havidal ezt tanultuk meg, mert még nem ismerte ezt a kifejezést, hogy kockázat, kockázatot vállal. Kocka szóból, kockát vetünk, és ez egy bizonytalan dolog, csak reméljük, hogy jó oldalára fordul a kocka. A fölösleges kockázatvállalás persze őrültség, jelmeséltem Hamidnak, hogy egyszer egy háború sújtott a városban, én is egy csoportom, ott voltam, egy csoportot vezettem, és sebesülteket hoztunk ki onnan, és támogatást vittünk be, és kétségbejtő volt, hogy olyan nehezen hitték el, az utitársak, hogy meg lehet halni. Aznap 10 ember halt meg a városban, csak úgy, hogy bámulták, hogy mi történik az égen. Aztán fölrobbant valamilyen gránát, és megölte őket. Azt tudtuk meg, hogy a polgármesteri hivatalban, ahol mi 9 órán át a pincében, hát nem reszkedtünk éppen, de vártuk, hogy csend legyen, fegyverszünet legyen, tűzszünet, és hogy ki tudjuk surranni aztán a városból. De az az épület is kapott 2 belövést. Szóval olyan nehéz elképzelni azt, hogy vannak kockázatos pillanatok, és azt magyaráztam én is ott az utitársaknak, hogy elég kockázat, hogy bejöttünk ide, nem kell hősködni, és nem kell fölösleges kockázatot vállalni. Nos, az Úr nem fölösleges kockázatba visz minket, de elvihet odáig, hogy az életünk sem drága nekünk. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, és aki elveszíti, én értem, azt találja meg. Ezek kivételes pillanatok, de lehetséges ilyen. És vannak olyanok, akik mondom Péterrel, vagy akár Máriával, Jézus anyjával együtt azt gondolják, hogy minden, ami egy kis kockázat, az fölösleges. Nem fölösleges. Ez a mi történetünk egy nagyon kicsi helyen játszódik le, mégis Máté tengernek nevezi ezt a tavacskát, ami mondjuk egyharmada vagy még kevesebb a Balatonnak. Egy csésze, szoktuk használni ezt, hogy vihar egy csészében, egy csésze vízben. Hát, aki benne van a próbában, mondanak, ez tenger, és azok a szavak, súlyos szavak, amik itt vannak, azok azt a hangulatot idézik fel, amit akkor éreztek a tanítványok, amikor Jézus a világ végéről beszél. Vagy amikor a feltámadások körül vajuttak az elemek, földrengés volt, és megijedtek, még a katonák is, sírok megnyíltak. Szóval a kicsi helyen, az ember által áttekinthető helyen, a maga életében lehetnek ilyen szörnyű nagy viharok, amelyben azt érezzük, hogy mindjárt elveszünk. Ne becsüljük le ezeket a dolgokat, és ne higgyük azt, hogy ezt az Úr ki akarja hagyni az életünkből, és azt se, hogy fölöslegesen, értelmetlenül engedi meg a próbát. Ilyen dolog a haláleset is, az is egy dráma, olyan nehezen tudjuk elengedni azt, aki elment, próbáljuk késleltetni a pillanatot, és utána is van, aki még Istennel is szembefordul. Miért tette ezt? Miért engedte? Pláne a gyerekről van szó. Nekem is a legnehezebb emlékeim azok, amikor gyereket kellett temetni. Borzasztó dolog. Nem is tudunk igazán választ kapni a kérdéseinkre. De még ebben a helyzetben is Jézus kérdéseit teszünk be, amit a keresztfán mondott a 22. Zsoltár alapján, én Istenem, miért hagytál el engem? Vannak ilyen viharok az embernek az életében. De most amire a figyelmünket irányítjuk, azt, hogy Jézust követve kerültek bajba ezek a tanítványok. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Olvassuk a 23. Zsoltárban, és nem magyarázza meg a Zsoltár, hogy miért járunk a halál árnyékának a völgyében. Az is van. Halál árnyékának a völgye is van. Szóval aki azt képzelte, hogy megtérünk az Úrhoz, és minden kisimul, nem lesznek viharok, nem lesznek problémák, és ezt mondja a világ, hogy mi azért kapaszkodunk az Úrba, mert nem tudjuk megoldani egyedül a problémáinkat, milyen könnyű nekünk. Pedig én most úgy látom ennek az igének az alapján, és az én szegény élettörténetem alapján, és hogy akkor kezdődtek igazán a bajok, amikor úgy az Úrral találkoztunk. Most gondoljunk Jákóbra, aki nagy tusakodásával új nevet kap, az Izrael nevet, majd aztán alig mozdulnak onnan el, meghal a felesége, a szerelmes felesége, Ráhel, megbecselenítik a lányát, elveszíti Józsefet, akkor azt sugja a kísértő, hogy megérte, és megpróbál afelé gondolni, ha ne tusakodtál volna ott a jobbók révénél, akkor lehet, hogy ezek a dolgok nem következnek be. Fordulj szembe az Úrra, mint jobb feleség, hozd meg az Urat, hát ha elmúlik ez a borzal. Miért engedi meg az Úr jó életében is, hogy elveszítse gyerekeit, egészségét, vagyonát? Hát átkozzuk meg az Urat, hogy ez a szörnyű, de szörnyű próbatétel, ez a vihar megszűnjön az életünkbe. Szóval Jézussal szálltunk a hajóra, követtük őt, és nagy háborgás lett a tengeren. Miért irattak meg ezek a történetek? Ugye, noha görögül íródott, de mindig el szoktuk mondani, hogy görög és a héber szemlélet között van egy jelentős különbség. A görög szemlélet az a jegyzőkönyvi tételekben, megfontolásokban hisz, mi történt, hogy történt, és fontos neki, hogy rögzítsük pontosan az eseményeket. A héber gondolkodásmód, mondom, akkor is a görögül van ez a történet leírva, az arról szól, hogy nézzünk a dolgok mögé. Próbáljuk meg a dolgok mögé is nézni. Ne csak azt, ami a szemünk előtt játszódik. Nézzünk a szenvedések mögé. Nézzünk a félreértések mögé. Nézzünk azok mögé, az ügyek mögé, amelyekben látszólag vereséget szenvedtünk. Isten soha nem enged meg az életünkben csak önmagáért, lát-pudlát, szenvedéseket. Azoknak mindig van értelmük. Szóval hajóra szálltunk az Úrral, mondhatnánk azt, hogy megtértünk, és az egyház, a láthatatlan egyház hajójába beléptünk, mert a hajó nem véletlenül van itt az ablakon, ennek a jelent, nem csak Noé párkájáról szól, arról is, de annak is az az üzenete, hogy az megvéd valahogyan bennünket. Mitől kell minket megvédeni? Hát az özönvízig elmenő nagy krízisek felett valami megtart bennünket, Péter még azt is mondja, hogy a keresztség is valami ilyen dolog, Jézussal való együttlét, valami ilyen dolog megtart bennünket, bizony nagy szükségünk van rá, de ne gondoljuk azt, hogy belépve a hajóba eláll a szél, sőt, jön a szél, és hát közben eljutunk odáig, hogy el fogunk süllyedni, össze fog törni a hajó. Beléptünk a hajóba, követtük őt tanítványaiként, és jött a vihar. Annyira belevesztem ennek a szövegnek a tanulmányozásába, látok, annyiszor olvastam már, és most kinyitottam a görög szöveget is, és elvesztem egyes szavaknak az érdekességébe, néhány dolgot azért hadd osszak meg a gyülekezettel, ha szívesen és türelemmel meghallgatnak engem. Az egyik dolog itt, hogy amikor a tanítványokról van szó, akkor nem az apostol szót használja. Az ige egyébként három kifejezés van, a testvér, az apostol és a tanítvány, ezek nem ugyanazt jelentik, de ugyanazokról a személyekről szólnak. Az apostol az, akit elküldenek. A tanítvány az, aki tanul. Mindig tanul. Ott van a mester lábainál, mindig tanul. Az se jó persze, hogyha a tanítvány csak mindig tanul, és nem lesz apostollá. Nem lehet elküldeni, és nem lehet neki azt mondani, hogy amit tanultál, menj el és mondd meg másoknak. De itt most a tanítványok helyén a hoi matétáj van, tanítványoknak ez a görög kifejezése, ami a tanulókat jelenti. Tanulunk a viharban. Megnézzük, hogy hogyan lehet ezt túlélni. Tapasztalatokkal, tanúságokkal, vagy kétségbe esett üvöltéssel, mert nagyjából az elején ez történik, hogy artikulátlanul üvölt mindenki, aztán a végét megkérdezi az Úr, hogy miért is üvöltettetek az előbb. Hát hogy van, hogy nincsen elegendő hitetek. De valljuk be őszintén, szoktunk üvölteni, meg hitünket elveszíteni, meg mindenféle rosszakat gondolni arról, hogy az Úr miért engedett ide bennünket. De fontos lett számomra az is, hogy követték őt, mert ilyenkor mindig elolvasom a környezetét is az igének, és azt tapasztaltam, hogy a megelőző versekben ez a kifejezés háromszor előfordul, illetve ezzel együtt háromszor. Ott mielőtt elindulnának, 18. versben azt mondja az ige, látva Jézus a nagy sokaságot, maga körül parancsolta, hogy menjenek a túlsó partra. Pedig a tanítványok esetleg szívesen élvezték volna ezt a népszerűséget, amit adatott tömegben lenni. Jó buli volt e pillanatig nekik a dolog, és innen jött majd a hideg zuhany hajóban, és ekkor ebben az emelkedett pillanatban hozzáment egy írástudó, és azt mondta neki, Mester, követlek téged akárhova mész. Majd elhangzik, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, az ember fiának nincs fejét próbál lehajtani, és már is egy lehetséges tanítványa kevesebb van. Mert ja, ha ez így megy, ha nincs a szállás biztosítva, a körülmények nincsenek megfelelően elintézve, akkor ez az egész dolog olyan komolytalan. Olyan komolytalan. Nem indulunk el egy ilyen útra, ahol hát nincs a kezünkben a repülőjegy mellett a szállodai helyfoglalás is, és egyebek, és hogyha mondom, bonyodalmak vannak, akkor ez az egész dolog komolytalan. De a rókáknak, akik itt is megjelennek időnként a kertben, kicsivel jobb a helyzetük, mint a tanítványoknak, akik a bizonytalanságba indulnak el, és ja, így akkor nem követlek. Na most ez a követés szó, amely egy kicsit a görög felé fordulunk, öt kicsike kis szócskából tevődik össze, de én most csak hármat, háromra irányítom a figyelmünket, ha az ember szétvagdalja a görög szót, és akkor nem fogom az összes kifejezést itt felolvasni, mert ez olyan felesleges dolog lenne, csak az elsőt mondom. Az első az alfával kezdődik, és muszáj az első betűnél megállnunk, tehát ez a szó, a követés szava az alfa betűvel kezdődik, aminek van önálló jelentése. Ugye, ezt mondja az Úr, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az alfa egyet is jelent, nem feltétlenül elsőt sorszámnév formájában, hanem úgy az egyet, ami az egyetlen. Mint ahogy az egy házban is, az nem azt jelenti, hogy egy darab ház, hanem a különleges, az egyedi, az egyedülálló, ismeri ezt a mi nyelvünk is, az első. És ez a, az alfa, ez egy fosztóképző is, aminek az egyik jelentése az is, hogy valami nélkül, de az egyesítésnek a szava is. Vagyis amikor az ember követővé lesz, akkor bizonyos dolgoktól megfosztja önmagát, és hozzá kötődik, mert ez a másik fontos szavunk, amiből ez a kifejezés összerakódik, ez azt jelenti, hogy összekapcsol, ragaszkodik, vagy akár a kifejezés a szavunknak a második darabja, ez még azt is jelenti, hogy valamibe beporozódik, de nem úgy, mint a virág, hanem, vagy megyünk a poros úton, ránk ragad a por, vagy a bogáncs. Tehát az ember, ha nem akarja, és hozzá tapad valami, és mi másról szól ez, mint hogy valamitől elszabadulva hozzá tapadok valakihez. Le nem vakarhatnak róla, szoktuk mondani. Ez a tanítvány, aki valakihez kapcsolódik. Nem egy érdeklődő, aki néha meghallgatja, aztán tovább megy, hanem akit elzavarni sem lehet. Vannak nagyon szórakoztató történetek a jesiva boherekről, azokról a fiatal emberekről, akik tanulnak, vagy aztán elmennek egy rabbi mellé, és minden érdekli őket, még előfordul olyan történet is, amikor a rabbi a hitvesi ágyalon húzza ki a növendéket, és az azzal mentegetőzik, hogy hát valahogy ezt is el akarta lesni, hogy ez hogy történik, és hogy kell helyesen ezeket a dolgokat cselekedni. Szóval a tanítvány, aki levakarhatatlan, mint a por, ami kéretlenül is az ember cipőjére, lábára rátapad, hogy aztán azt meg kell mosni. Szóval valami olyasmi a szó jelentése, hogy valakivel összekapcsolódunk. És aztán a harmadik rész szava ennek a kifejezésnek pedig egyik értelme, hogy elhelyezünk valamit, vagy a megfelelő helyre teszünk valamit. Ez a kifejezés szerepel a szavunk harmadik darabja, ott, ahol a szegletkőről van szó, amit megvetettek az építők, de ami nélkül nem lehet az épületet befejezni. Helyre illesztünk valamit, hogy a mű ne omoljon össze. A helyemre kerülök, amikor követem az Urat. Ez történik. Valamit felismertem, és ragaszkodom hozzá, rátapadok, és a helyemre kerülök. Valahonnan el jöttem, kihívott lettem az eklézsia tagjaként. De nem magamban lógok a világban, hanem valakire rátapadva, valakit követve, másképp nem megy. Olyan sokan vannak Isten népe között is, akik azt képzelik, hogy, oda tartoznak, és jelképesen vagy képletesen talán oda is tartoznak Isten népéhez, de nem tapadnak rá a Mesterre, nem mennek vele mindenhova, és azt szeretnék, ha a saját ízlésük és kényelmük szerint tartozhatnának csak oda. Valahogy az életérzéshez hozzá tartozik, hogy ők valamelyik a tagjai, vagy elmennek vasárnaponként az Isten tiszteletre, de ez már-már olyan, mint a jó ebédhez szól a nóta, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat, eltöltünk egy kis időt, mondjuk pláne esetleg nem rossz prédikációt kell végighallgatnunk, lehet, hogy elalszunk közben, én is néha látom, hogy elalszanak itt testvéreknél, mindig ebben az értelemben szoktam erre gondolni, hogy Jézus is elaludt a viharzó tengeren. Tehát én hiába kiabálok, ugrálok, és próbálom lelkesíteni, egyesek elalszanak, hogy Jézus elaludt a hajóban, és akkor azt gondolom, hogy jól van. Ez nagyon jól van, ez így a békesség megteremtődött a szívükben, és eljutottak oda, hogy most már minden rendben van, és elhagyszak. Szóval Jézust követve bajba is kerülhetünk, de ő ott van velünk. És ez olyan fontos. Na most ezzel az ott léttel nagy bajunk van, mert másodszor erre gondolunk, hogy ott van, igen, de harci. Mit is jelent ez? A tanítvány azt gondolja, hogy azt jelenti ez, hogy nem törődsz velünk. Hagyod, hogy mi végbeszélybe jussunk. Hagyod, hogy mi gyászoljunk és sírjunk. Hagyod, hogy mi nekünk kudarc érvényünk legyen. Hagyod, hogy elbánjanak velünk a gazok, akikről szegény Jób is azt mondja, hogy akiket apám komondorai közé sem számítanék. És ezt mi gondoljuk sokszor, senkik. És mégis az ő szekerük jobban fut, és bennünk az a gondolat támad, hogy szörnyű igazságtalanság van itt. Miért engedte meg ezt az út? Miért alszik? Miért nem cselekszik? Mert mi azt gondoljuk, hogy az ige az csak cselekvést jelent. Jelent létezést is. Azt is jelenti, hogy van, ott van. Ott van az Úr velünk. Amikor az igében Jézus maga is arról beszél a talentumok példázatában, hogy kiosztja a talentumokat, és aztán megy, útra akar kelni, útra is kell. Elmegy, és kiosztja a talentumokat, és az ő távol létébe kell megfelelnünk a megbízatásnak, olyan, mintha aludna, mintha nem lenne. Nincs jelen igazán olyan értelemben, hogy meregeti a vizet, húzza az evezőt, bontja vagy tekeri be a vitorlát, vagy segít nekünk hordítani. Mert más nem jut eszünkbe az adott pillanatban. Alszik. Hogy tud aludni? Sokféle nézet van ezzel kapcsolatban, és az egyik azt mondja, hogy úgy tett, mintha aludna. Én ezt nem hiszem. Nem hiszem. Valóban aludt. Van ilyen, hogy szoktuk mondani, hogy az ágyúszó se ébreszti fel az embert. Egyszer Péterrel mi Tel Avivban egy légiriadót átaludtunk, mert valami a mi gondolatainkban nem volt benne, hogy itt eltalálhatja egy rakéta a lakást, amit már vagyunk, csak reggel tudtuk meg, hogy ilyen légiriadó volt. Emiatt békésen aludtunk tovább. A tapasztalatlanságunk miatt Jézus nem ezért. És arra gondolok, most ránézve az órán is, hogy hogy rohan az idő, ezért sietve mondom a lényeget, hogy ez az alvás az Úrnak a bizalma. Az Úrnak a bizalma bennünk. Ebben pedagógia is lehet. Meg tudjátok ti oldani. Meg tudjátok oldani. Van nektek elég erőtök. Ne sírjátok. Ne kiabáljátok. Nem baj, ha erőtöket próbáló dolgok történnek körülöttetek. Az ég és a föld is elmúlnak egyszer. Az Úr igéje nem. És mi nem, akik ő benne vagyunk, mint Noé a bárkában, nem veszhet el az ember, mert az Úr jelen van, akkor is, ha alszik, de mi cselekszünk közben, és tessék cselekedni közben. Nem akarjuk megbántani azokat, akik felkeltik az Urat, és beszélhetnénk erről, és hogy az Úr felkeltése, ez az imádkozás, annak a beismerése, hogy nem tudok a dolgokkal megbirkózni. Ez az alázatos, realista hozzáállás, ez nem bűn, egyáltalán nem arról van szó, hogy ez bűn lenne, még akkor is a Jézus szavaiban van egy kis dorgálás, de rögzítsük magunkba azt, hogy az Úr ezt mondja nekünk, hogy ti csak cselekedjetek, mintha én itt se lennék. Mintha én itt se lennék. A szülő, amikor jelen van, ugyan nem szól bele, hogy birkózunk meg a főzés nehézségeivel, a takarítás nehézségeivel, vagy életünk egyéb próbatételeivel. Ott van komoly arccal, vagy mosolyogva, vagy akár szemet lehúnyva is, szemet hújva a dolgok felett. Hittel, hogy mi meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. De akkor is marad harmadszorra a kérdés, hogy kicsoda ez, hogy mind a tenger, mind a szelek engedelmeskednek neki. Azért ez mindig megdöbbent bennünket, hogy az ő szavára, az ő szavára elállt a szél. Aki által a világot is teremtette, mondja a zsidókhoz írt levél. Van egy régi történet az autógyártás hőskorából, amikor valaki egyszer egy ilyen akkortájt gyártott kezdetleges autóval, megállt az út szélén, nem mozdult a szerkezet, és egy egy autós megálltott az útszélen, és fölkínáltam segítségét, az illető legyintett, hogy ezzel se lehet mit kezdeni. Mire az illető azt mondta, hogy én vagyok Ford, aki ezt az autót tervezte. Belenyúlt, egy-két dolgot igazított rajta, és csodák-csodája az autó elindult. Ő volt, aki ezt a modellt tervezte. Aki ezt a modellt tervezte, amiben mi vagyunk, kísértéseinkkel, próbáinkkal, testünkkel, viharral, tengerrel együtt, mindent ő alkotott, nincs semmi, amihez ne lenne köze. Hát el tud nyúlni a dolgokba, és akkor lesz nagy csendesség, ha ő azt akarja. Nem mindörökre, mert aztán jön majd a következő vihar, de ezt most megtanultuk. És jól elraktároztuk arra az időre, amikor már nem is lesz tényleg itt a mester, mert erről is beszél a tanítványainak, hogy eljön a pillanat. Nem hagylak magatokra titeket, de nem leszek itt, és akkor nélkülem kell mindezeket a dolgokat megoldani. Az Úr arra bátorított minket, hogy kövessük, bármire megy. Arra tanított bennünket, hogy ő ott van velünk felkelthető éppenséggel, de hisz abban, hogy meg tudjuk oldani a nehézségeket. És harmadszor pedig, hogy találjuk meg a választ magunkban arra, hogy kicsoda az a mester, az a megváltó, aki életünknek nem csak a teljes harmonikus pillanataiban ad nekünk örömöt, mert olyan jó magasztalni az Urat, amikor nincsenek próbánk, hanem kicsoda ez, aki belevisz a viharba, de uralkodik a vihar felett is.